Mártonnap tehát a témánk, és ugye a levágott libák azok bekerültek ugye a kánonba, mondjuk így, tehát ezt értem, és nyilván ehhez még párosul számos országban egy másik dolog, ami nagyon fontos, az pedig az, hogy ilyenkor kezdenek megjelenni az új borok, és először lehet megkóstolni adott évnek a szüretét azokkal a borokkal, amik elkészültek, illetve természetesen az érleltebb borokat is előveszik, és azt mondják, hogy a tavalyi szüretnek az első majdnem egy évét hordóban töltött borait, azokat előveszik, és akkor megkóstolják.
Ez valóban így van, tehát ugye a liba új bor, az a kettő általában véve egy abszolút mértékig úgy szokott előkerülni, hogy a kettő egymás mellett van. Tegyük rögtön hozzá, hogy nyilván kritikával kell kezelni ezt a dolgot, hogy azért kezdett mindenki libát enni november elején, mert hogy Szent Mártont elárulták. Van egy másik értelmezés is, és én hajlamos vagyok elfogadni azt, hogy hát bizony ez közelebb áll a valósághoz. Ugye azt tudjuk, hogy a kereszténység hajlamos volt arra, hogy régi pogány ünnepeket transformáljon keresztényi. Például vegyük a karácsonyt, ugye december 25-26, előtte december 24 szenteste, ugye ez is egy régi pogány ünnep időpontja volt, de sokkal egyszerűbb volt azt mondani az embereknek, hogy mostantól ne ünnepeljétek ezt, hanem egész egyszerűen egy más jelentéstartalmat adtunk ennek a ünnepnek. Modernkori példa erre augusztus 20, hogyan lett ugye Szent István ünnepéből az alkotmány ünnepe, aztán meg az új kenyér ünnepe. Ma meg már újra Szent István ünnepe, de az új kenyér is meg szokott enni, van, hogy maga Tóth Gabi szegi meg. Tehát ezek ilyen bonyolult és összetett dolgok. Pusztán arra akarok utalni, hogy valószínűleg a történeti valóság így a libákkal kapcsolatban az, és azért kötődő Szent Mártonhoz, mert hogy volt egy ókori római hagyomány, amikor Mars hadisten tiszteletére tartottak egy ilyen étkezéssel egybekötött ünnepet, és a ludakat, amiket ekkor ettek, úgy hívtak, hogy Avis Martis, tehát Mars madarai, az ókori pogány hadisten, és hát ez a Martis, ez elősen hasonlít a Martinusra, és valószínűleg arról van szó, hogy ez a legenda így átkötötte a keresztény kultúrkörbe ezt a szokást, mert alapvetően libát enni újborral megtoldva jó, tehát akkor eddig pogányként tettük, mostantól keresztényként tesszük, de alapvetően az élvezeti értékét egy cseppet sem csökkenti. Ami pedig az újbort illeti, ez megint elég logikus dolog, hát tényleg akkora készül el általában. És aztán ez az egész dolog, ez bekerült egy nagyon sajátos keresztény értelmezésbe, és mondom, hogy mire gondolok. Mindenki ismeri, hogy van olyan, hogy nagybőjt, 40 napos, húshagyó kettől, vagy hamvazó szerdától szokott ez lenni, ugye? Egy kedves ismerősemet idézve, hogy milyen érdekes, hogy húshagyóked mindig kedre esik, tehát hogy ez egy ilyen egészen fixnek nevezhető dolog. Ugye ez olyan, mint hogy a szilveszter meg mindig az év utolsó napja, tehát vannak ilyen véletlenszerű mintázatok. Na de húshagyóked ugye mit jelent? Azt, hogy egy farsang farkán egy utolsó hatalmas étkezéssel elköszönök a partalan, a korlátlan tobzódástól, mert ha hívő ember vagyok, innentől kezdve ugye nagy péntekig bőjtölök. Ez egy 40 napos hosszú nagy bőjt, na de volt egy ilyen bőjt is, amit ma már alig-alig tart valaki, sőt igazából ki is ment a köztudatból, nevezetesen november 11-től Szent Márton napjától karácsonyig egy másik, egy ilyen őszi-téli nagy bőjt is volt, és az, hogy egy ilyen hatalmas evés-ivás kötődött Márton napjához, annak volt egy ugyanolyan funkciója is, mint a húshagyókednek, hogy még egyszer utoljára jól megtolni a szekeret, aztán pedig egy darabig, hát karácsonyig kénytelen vagyok kivárni. És így, ha megnézzük, akkor egy pogány hagyomány, egy keresztény hagyomány, meg egy gyakorlati dolog, nevezetesen az újbor elkészülte, ennek az ötvözetéből alakult ki az a hagyomány, amit ma Szent Márton napi liba és újbor lakomának nevezünk, és teljesen független a világnézettől ma már.
Igen, nagyon érdekes, amit mondtál, nekem a nagy péntek jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy mindig nagy péntek péntekre esik, ez ugye? Is rímel erre. És a másik, ami nagyon vicces, hogy ha sokszor vagyunk felületesek, mert a saját kultúrkörünkbe, mondhatni kultúrbuborékunkban létezünk, és ugye amikor azt mondjuk, hogy mártonnapi újbor, akkor vagy bor, akkor mindenki a vörösborra gondol, és azt mondja, hogy hát az illik a libához, de ez egy teljesen földrajzilag behatárolt, illetve hát főleg ugye a sváb borkultúra által behatárolt dolog itt Magyarországon. Adott esetben a kadarka kékfrankos fölény, amit elérhető volt leginkább, és az abból készült boroknak köszönhető. De természetesen, hogyha arra gondolunk, hogy itt van ez a kiváló túri püspök, és hát Túr ugye a Loire menti régiónak az egyik része, és a Loire menti borokra gondolunk, akkor teljesen más lehetne mondjuk, hogyha tényleg Szentmártonhoz kötjük ezt, a mártonnapi bor, mint amit itt Magyarországon gondolunk. Mert hogyha elindulunk, mondjuk Túr az éppen ugye az egyik legnagyobb a Touraine borrégiónak a része, az egyik legnagyobb a Loire menti borrégiók közül, de nagyon változatos boraik vannak, és ugye a Loire elindul ugye az óceántól, ahol inkább azért a muskotályos muszkadettek vannak Nantes környékén, és akkor szépen megyünk végig, és eljuttunk ugye a Sancerre-be, meg Puy-Fumé-be, ami nagyon-nagyon erőteljes, markáns Sauvignon Blancokat, érlelt Sauvignon Blancokat ad, de a kettő között az égvilágon minden megtalálható, a Vouvray-től, meg a Cabernet Franc-októl kezdve, úgyhogy azért egy kicsit más, hogyha így gondolunk a Mártonnapra.
Ez abszolút mértékig így van, és ugye ne felejtsük el azt, hogy miért lett ennyire népszerű gyakorlatilag a nemzetállamok vagy az országok határain átívelően az ünnepe. Ugye itt egy katolikus szentről beszélünk, és ne felejtsük el, hogy a latin katolikus szó az a ógörög katolikusból származik, tehát ugye egyetemes. Ezt jelenti. És azzal, hogy Márton népszerűsége gyakorlatilag messze túllépett a későbbi Franciaország határaim, ez is hozzásegített minket ahhoz, hogy ez a fajta értelmezés, hogy a liba meg a bor hozzá kötődik, ez igazából ne kötődjön nemzeti korlátokhoz, miből következően mindenhol olyan bort kínáltak a liba mellé, ami éppen helybe volt. Nyilván vörösboros vidéken, mondjuk Bordóba, teljesen egyértelmű, hogy a vörösbor dominált, na de hát nagyon sok olyan területe van a világnak, ilyen volt Magyarország is lényegében a 17. századig, ahol vörösbor nem volt korábban, ellenben bor viszont volt, úgyhogy igazából ilyen értelemben, hogy fehér vagy vörös, ezt nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik úgymond illik hozzá. Magyarországi népszerűségéhez hozzájárult még egy nagyon fontos dolog, ugye nyilván Szent Márton elsődlegesen Franciaország védőszentje, ezt ne felejtsük el, tehát ugye kanonizálták ebben a pozíciójában, na de Szent Márton Magyarországnak is a védőszentje, és ez hozzájárult ahhoz, hogy ez a Szent Márton napi szokás, ez Magyarországon is elég erős lábakon álljon. Ugye van egy olyan felfogás, egy olyan hagyomány is, hogy igazából a mai Pannonhalmi Várhegy mellett született. Ezt sikerül kideríteni, hogy ez egyáltalán nem így van, de ne felejtsük el, hogy a Pannonhalma, ami egy 19. század elejé névalkotás, ugye Guzmics Izidor Bencé szerzetes és Kazinczy Ferenc munkájának az eredménye, de hát ez Mont-Sancti Martin és Szent Márton hegye volt, ugye ez is visszautal arra, hogy mennyire tisztelték őt. És hát állítólag Szent István király, amikor Koppány ellen csatába indult, akkor az ő segítségét kérte, és mivel legyőzte Koppány, mint az közismert, ezért aztán Márton az Árpád-ház, illetve tágabban a magyar királyok és Magyarország védőszentje is lett. És hogyha valakit így tisztelünk, gondoljunk a helységnevekre, Berettyó-Szent Márton, Győr-Szent Márton, ez a mai Pannonhalma, Kis-Szent Márton, Kun-Szent Márton, Tisza-Szent Márton, mondom a kedvencemet, Szépkenyerű-Szent Márton, akkor ugye ez mutatja ennek az egyetemes tiszteletnek az elterjedését, és hogyha szétnézzünk a határokon túlra, mint hogy Szépkenyerű Szent Márton is ugye ma már nem Magyarországon van, vagy Dicső Szent Márton, de hát mondhatunk ilyen neveket a San Martino del Corso Olaszországba, Saint Martin du Var Franciaországba, és még hosszan sorolhatnám, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez a hozzákötődő alapvetően hedonista dolog, hogy eszünk-iszunk, ez elterjedjen. És hát el is terjedt, és milyen bort ittak hozzá visszatérve a lényegre, hát amilyen éppen kéznél volt. Úgyhogy a liba minden bort megiszik.
Abszolút, és ki is hagytam az egyik legfontosabbat, ugye Champagne után az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb habzóbor termelő, habzóbor a Cremant, ami Franciaországban elérhető. Angliában egyébként a Loire-völgyi borokat egy időben sokkal magasabbra tartották, mint a bordói borokat, hiszen a változatosság gyönyörködtet, még a Chenin Blanc, mint fajta is abszolút jelen van és megtalálható, tehát egy sokkal változatosabb régió, ha valaki, hát sajnos mostanában a Loire-völgyet azt ugye úgy látjuk, hogy kiszáradt Loire mellett lehet autózni, biciklizni, de egy nagyon klassz túra, hogyha valaki meg szeretné nézni, akár biciklivel, végig kiépített bicikliút van, és tök jó végigmenni, és hát ugye ne felejtsük el az Anjou kastélyokat végig a Loire-völgyben, mint megállókat, úgyhogy, és megállni persze akkor túrban, megnézni a város szépségeit, és emlékezni akkor így Szent Mártonra, egy nagyon érdekes dolog. Hát hadd ne mondjam, hogy a te popkulturális utalásod a Szent István napi kenyérnél nekem Mártonról mit hozott be, ezt inkább a hallgatókra bízom, hogy nekünk is megvan zeneileg is, ami Szent Mártonunk, de mindegy, folytassuk szerintem zene után, remélhetőleg nem az jön, amit most beharangoztam.